Ezért is sűrű volt. Robbantások Iránban, Biden tűz alatt, Ukrajnának nincs B-terve, lemondott a Harvard rektora, magyar vezeti a boszniai EU missziót, mikrocsip a mikrocsipért, Pepsi hol az ügy csin, traktoros tüntetés Németországban, népírtást kezdeményez Dél-Afrika, és más érdekességek a múlt hétről. Sziasztok, ez itt a History Geek Híradó. Nézzük az elmúlt egy hét eseményeit. Mert van miről beszélni, már csak a bevezető hosszúsága alapján is, és van egy-két érdekes dolog. Egyébként, ha tetszik a híradó, akkor semmiképp se felejts el feliratkozni, és bekattintani a csengőt, hihetetlenül új tartalom kerül ki. Na de nézzük, kezdjük az Egyesült Államokkal, ahol elég sok minden történt a héten. Kezdjük ott, hogy Joe Biden elnök elég komoly keresztűzbe került, ugyanis 17 az újraválasztási kampányában résztvevő emberét nyílt levelet, hogy ítélje el azt, amit Izrael csinál a gázai övezetbe, és követeljen azonnali békét, ugyanis ez árt az ő kampányuknak, mivel rengeteg választó fordul el így Bidentől és a demokratáktól, azért, mert alapvetően Joe Biden szavazóbázisának jelentős részét képezik azok a kisebbségi csoportok, akik az Egyesült Államokba bevándorolva élnek első, másod, maximum harmad generációs, sokszor közel-keleti bevándorlók, és nekik nem tetszik az, hogy Biden lavírozni próbál, és Izrael elég komolyan támogatja azért ebbe a háborúba, és kvázi rájuk bízza a döntést, hogy mikor fejezik be ezt az egész balhét. Ekközben, hogy mennyire egységes a helyzet, az is mutatja, hogy az Oktatási Minisztérium egyik tanácsadója, az konkrétan népírtásnak nevezte azt, amit Izrael csinál. Anthony Blinken újra felszorította Izrael vezetését, hogy fogja vissza magát, és óvatosabban bombázzon, és észre csinálja dolgokat, mert politikai érkezetési utalomok nem állhat ki mellettük a végtelenségig, és ez egyáltalán nem segít a Biden kormányzat helyzetén és egységes kommunikációt próbáljon mutatni. Közben csak, hogy hol ujjan a nyakörül a hulok, Hunter Biden, az elnök fia, akit én valamiért mindig ilyen korunkbelinek tudok elképzelni, aztán mindig rájuk, hogy tulajdonképpen apám lehetne, elfelejtett 1,2 millió amerikai dollár adót befizetni Kaliforniában, bárkivel megesett veled is, nem? 1,2 millió dollárt megfelelkezik róla az ember csak úgy simán. Mindenkinek van a zsebébe annyi. És emellett ráadásul Delaware államban kvázi okirat hamisítás és fegyverre való visszaélés vágya miatt indítottak el eljárást, mert vásárolt úgy egy Colt Cobra típusú fegyvert, hogy közben ki kell tölteni egy nyomtatványt, ugye Amerikában a fegyvervásárlás egy egyszerűbb dolog, mint itthon, nem engedély kell hozni mindenféle ilyen szarságuk. Ki kell tölteni nyomtatványt, amiben azt írta, hogy ő sose drogozott, de közben többszöri visszaélése van különböző narkotikumokkal, és hát ez nem teljesen törvényes, ugye hivatalos okiratban hazudni. Ez egyébként most úgy került be a hírekbe, mivel ezek már mind korábbi események is igazából régebb óta tartó ügyek, hogy az Egyesült Államok képviselőháza szeretné meghallgatni Hunter Bident, az apja Obama elnökség alatti tevékenységével kapcsolatban, mivel ez emiatt indítanának a republikánusok egy eljárást Biden ellen, azzal vádolva őt, hogy visszaélt az alelnöki hatalommal, hogy különböző országokra nyomást gyakoroljon, és a politikaikat úgy szabja az Egyesült Államoknak, hogy hát akár Biden személyes érdekeinek megfelelőek legyenek, és ezt Biden először meg, Hunter Biden először megtagadta, majd utána közölte, hogy csak nyilvános meghallgatáson hajlandó részt venni. A republikánusok viszont zárt meghallgatást is szeretnének a nyilvános mellett, hogy itt olyan dolgok is elhangozhassanak, amik adott esetben ugye a nyilvánosság előtt Biden nem mondana, vagy hogy ne tudjon annyira az apja támogatására nyilatkozni, és úgy meg mozdulni a média előtt, vagy úgy a média előtt produkálni magát, hogy abból tulajdonképpen jobban jönnek ki. Tehát ez egy politikai csatározás elsősorban, viszont ettől függetlenül az nem segít, ha az elnök családja ilyen dolgokba keveredik. De csak hogy ne legyen ilyen egyszerű a képlet, a túloldalon is azért vannak bajok. Először is nemrég tartották az iowai vitát, ahol Donald Trump nem volt hajlandó elmenni, úgyhogy Ron DeSantis és Nikki Haley a két legesélyesebb esélyes, vagy legesélyesebb Trump kihívó tulajdonképpen egymást ütötte, és finoman azért Trumpnak is oda szólogattak. DeSantis és Nikki Haley is jelezte, hogy bár egyetértnek Trump több politikai programjával, azonban azzal, hogy Trump viselkedett, főleg a január 6-i kapitóliumi incidens során, amiről még nem láttatok, néztek meg a videómat. Ez, hogy ahogy ő viselkedett ezzel ott a zavargás során, az egyáltalán nem tetszik még, és ezt egyrészt teljes mértékben elítélik. Illetve DeSantis azt is hozzátette, hogy hát Trump nem tartotta be a kampány ígéreteit, nem Mexikó fizette a falat, nem sikerült a illegális bevándorlást szabályozni és megállítani, és nem toloncoltak ki elég illegális migránst. Érdekes szituáció ez ott a részükről, viszont ennek ellenére úgy tűnik, a Trump vezet a republikánusok között. Körülbelül 49%-os támogatottsággal számolnak nála, 11 vagy 12% pedig mind DeSantis, mind Nikki Haley támogatottsága, úgyhogy érdekes lesz, hogy itt mi lesz ennek az eredménye. Egyébként Trump nyilatkozott a sajtónak, csak egy teljesen külön, ahol nem kellett vitáznia senkivel. Ez szerintem egyébként borzasztó rossz és negatív, és én kapásból már csak ezért letiltanám arról, hogy induljon, mert azt gondolom, hogy az elnök jelölti vita, vagy az elnök jelölti kaukuszon való elindulási vita az nagyon fontos abban, hogy megismerjük ezeket a jelölteket, hogy mennyire tudnak egymásra, és hogyan tudnak reagálni, de ez Trumpnak nem az első ilyen húzás, hogy nem hajlandó másokkal leülni és velük együtt vitatkozni, vagy velük vitatkozni, mert hát ugye Trump egy fasz, és úgy csinál, hogy ő neki lehet csak igaza, és senki másnak a véleménye nem érdekli. Eközben Colorado után Maine állam, vagy Maine, attól függ ki, hogy ejti, is letiltott a Trumpot arról, hogy induljon az államban a választásról. Úgyhogy a legfelsőbb bíróságnak lesz feladata eldönteni, hogy most itt mi a helyzet. Ők egyébként a colorado-i kaukusz előtt említek már februárban döntést fognak arról hozni, hogy Trump indulhat vagy sem, és ugye a legfelsőbb bíróság döntés az érvényes lesz az összes államra. Tehát innentől nem kell azon aggódni, hogy mélyben vagy más államokban indulhat-e, vagy akár az, ugye az országos elnökválasztáson indulhat-e. Minden esetre ez már egy érdekes szituáció. Meglátjuk, mi lesz az eredménye. Én továbbra sem tartom feltétlen jónak, bár azt tartom jónak, hogy a Trump lesz az elnök jelölt, vagy akár az elnök. Az Egyesült Államok feltett szándéka, hogy mikrocsip gyártást felfuttassa hazai területen. Erre hatalmas támogatásokat költöttek már eddig is a Biden kormányzat évei alatt. Nem véletlen, ugye Taiwan kérdése elég necces, Kínából jön a legtöbb mikrocsip, vagy legalábbis a távol-keletre ezeket Kína könnyen blokkolhatja, befolyásolhatja, stb. Ezért fontos, hogy az Egyesült Államok el tudja látni a saját technológiai és hadiparát mikrocsipekkel, amik lehetőleg nem harmadik országban gyártott, akár Kína által veszélyeztetett területekről érkeznek. Pont ezért 162 millió dollárt ad a Microchip Technologiesnak az amerikai kormányzat, hogy mikrocsipeket fejleszten, illetve gyártson, és a saját termelését a jelenlegi termelés háromszorosára, és a gyártási kapacitást a jelenlegi termelés háromszorosára tudja fölpörgetni, és ezzel el tudja látni az amerikai elsősorban védelmi ipart mikrocsipekkel, és mindenféle ehhez kapcsolódó technológiai eszközökkel. És még mindig az államoknál maradunk. Alabamában egy bíró engedélyezte, hogy most először tulajdonképpen fullasztásos megoldással, nitrogéngáz belélegzésével végezzenek ki valakit az Egyesült Államokban, viszont rengeteg jogász és emberjogi szakértő tiltakozik, mondván, hogy ez nem humánus bánásmód, és ez szembe megy az ENSZ mindenféle kínzásokat és nem humánus bánásmódot és nem humánus fogvatartást tiltó rendelkezéseivel, úgyhogy még valószínűleg ez nincs lejátszva, és nem fog ez egyenlőre megtörténni, viszont érdekes, hogy ez most már egy felmerül, mint gondolat, főleg azután, hogy a villamos széket az Egyesült Államok kivezette a használatból, pont azért, mert nem humánus megoldás, ezért méreginjekciót használnak, amivel a probléma viszont, hogy úgy tűnik, hogy nem tudnak be eleget gyártani ahhoz, hogy a kivégzések megfelelő ütemben és sebességgel haladjanak, és így rengetegen várnak a halál soron a sorsukra, és ez nem tetszik az adófizetőknek, a politikusoknak és igazából senkinek, mert ez egy hatalmas anyagi teher, közben egy veszélyforrás is, mert ugye ezeknek az embereknek nincs mit veszteniük, és azért a szigorúan őrzött börtönökben is különleges bánásmódot igényelnek, ami a börtönökre is nyilván terhet ró. Értitek? Tehát ettől szeretnénk minél gyorsabban megszabadulni, és ennek keresik a megoldását. Ez most talán lehetne egy, bár én se tartom egyébként jónak, mert tulajdonképpen egy hajszára vagyunk a nácik gázkamráitól. Csak ugye ez esetben nem népírtási céllal, hanem kivégzési céllal, de azért ez borderline az őrület határa. És ne tevődjünk el, nagyon Amerikától lemondott Claudine Gray, a Harvard Egyetem rektora, miután először antiszemitizmussal vádolták meg, és a Harvard legnagyobb támogatói visszavonták a anyagi támogatásukat, több százmillió dollárt veszített ezzel a Harvard Egyetem. Másrészt viszont 50 esetben plágiummal is megvádolták, vagy körülbelül 50 esetben plágiummal is megvádolták. Végül ez okozta azt, hogy kénytelen volt távozni a pozíciójáról és lemondott. A dolgot vegyük ketté. Az antiszemitizmus cirkusz az onnan indul, hogy ugye több zsidó származású diákot atrocitásért, verbális zaklatásért a Harvard Egyetemen, amikor október 7-én kitört a Hamas-Izrael háború. Ekkor volt kongresszusi meghallgatás is, ahol egyébként a University of Pennsylvania és a Harvard Egyetem rektorai hallgatták meg többek között. Mindeketten utasították, hogy kikerülnek az antiszemitizmus ellen. Claudine Gray pedig úgy fogalmazott, hogy egész, ugye a Harvard Egyetemen a szabad véleménynyilvánítás nagyon fontos, és egész addig, amíg ez nem tolul fizikai erőszakba, vagy nem csúcsosodik ki fizikai erőszakba, vagy fizikai tedbe, addig ők azt gondolják, hogy a szabad véleménynyilvánítás az fontos, akkor is, hogyha ezek nem népszerű, vagy kirekesztő, vagy nem a Harvard intézmény elveivel összeegyeztethető vélemények. Kíváncsi lettem volna, mi történik, hogyha valaki mondjuk a feketék rabszolgasorba taszításáról kezd el beszélni, verszem kicsapták volna a vérbe, de ez most ízlések és pofonok kérdése sajnos. Nyilván azt gondolta ez a rektor, hogy határeset, és ez még szerinte belül van azon, hogy a zsidó diákokkal szemben, vagy a zsidó származású, vagy zsidónak vélt diákokkal szemben, vagy Izrael szemben milyen véleményeket fogalmaznak meg diákok, és milyen szerveződések vannak.
Antisemitic rhetoric, when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, that is actionable conduct, and we do take action.
So, the answer is yes, that calling for the genocide of Jews violates Harvard Code of Conduct, correct?
Again, it depends on the context.
Azt gondolom, hogy amikor az internetes bullying olyan problémát okoz, hogy tulajdonképpen tinédzserek és fiatalok öngyilkosok lesznek miatta, akkor talán nem kéne azt hagyni, hogy bármilyen ilyen módon akárcsak verbálisan zaklassanak származásuk vagy hovatartozásuk miatt diákokat, vagy a nézeték miatt akár, abban az esetben, hogyha nyilván a normál közösségi normákat a nézőteik nem sértik, tehát teszem azt, egy nácit inkább elítélni kéne és nem zaklatni, de ez egy másik történet. A plágium része viszont a dolognak egy sokkal érdekesebb dolog, ugyanis aki nem lenne tisztában az akadémiai szféra működésével, tehát amikor mi írunk egy tanulmányt, egy cikket, egy könyvet, egy bármit, akkor fel kell használnunk bizonyos forrásokat. Ezek a források lehetnek képanyag, filmanyag, dokumentumok, könyvek, bármik. Viszont amit írunk, azt le kell hivatkoznunk. Hozok saját példát. Szóval, írunk egy mondjuk tanulmányt, egy cikket, akkor itt látszik, hogy a lábjegyzetekkel látjuk el, amik megadják, hogy honnan vettük az adott bekezdésben, mondatban, részben elhangzott dolgokat. Ennek megvannak a maga szabályai, megvan, hogy itt hogy lehet, s mint lehet, hogy amikor szó szerint idézünk valakitől, akkor ugye azt idézőjelbe tesszük, külön jelöljük, hogy a szó szerinti átvétel, ha csak valakinek az eredményeit használjuk fel, akkor azt máshogy jelöljük, különböző tudományterületeken erre megvannak a más standardok, tehát például a történettudomány területén mi általában oldalszámpontosan hivatkozunk, tehát hogy mondjuk az adott bekezdés rész, amit mi írtunk, az XY könyvének a 317. és 319. oldalak közti szakasz alapján íródott, vagy mondjuk ez idézett pontos. Nem van lehet, hogy más tudományterületek például szimplán hivatkoznak csak arra, hogy a Kovács Géza és Horváth Tamás által 2013-ban itt megjelentetett cikk alapján, és nem kell mondjuk lehivatkozni pontos, hogy hanyadik oldal a cikknek az anyag van. Na már most, ez egy nagyon ingományos terep, ugyanis az, hogy mi számít már plágiumnak, az sokszor ízlés kérdése, mert nagyon nehéz pontosan megmondani, hogy egy átvétel, ha mondjuk le is van hivatkozva, akkor abban a határon belül esik el, hogy szó szerint vetted át, vagy azon a határon, hogy ez még nem egész pontosan átvétele annak, amit valaki máshol leírt. Ugyanígy probléma az, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk ugyanazt írom, de megváltoztam a szórendet. Ott van ugye például az angol nyelv egy borzasztó kötött nyelv szórendi szempontból. Tehát, hogy ott nagyon nehezen lehet, ha ugyanazt akarom leírni, amit valaki más már leírt, én nagyon nehezen tudom más szavakkal leírni, mert az angol nyelv szórendi kötöttsége az behatárolja, hogy ezt hogy fogalmazhatom meg. Sokszor egyébként magyarba is, mert adott esetben más kötőszó használata, minőségjelzők használata, máshova tett kiegészítő szavak, félszavak használata, az megváltoztathatja a mondat jelentését. Emiatt ez egy nagyon necces dolog, viszont vannak, akik egyébként szeretnek erre rápörögni, és nagyon-nagyon-nagyon szigorúan nézni, hogy nem-e plagizálta valaki, és ez a hobbiuk. És így ebből lehetnek boszorkányüldözés jellegű és valódi cirkuszok is. Mondjuk emlékezünk például Schmidt párra, aki ugye konkrétan annélkül, hogy egyáltalán jelölte volna oldalakat, és bekezdéseket és fejezeteket vett át egy másik embernek a munkájából. Ez például tök egyértelmű plágium. Itt ebben az esetben, a Harvard Rektornak esetében az egyik szerző, akit állítólag például a nő plagizált, mondta azt, hogy ami ott történt, az igazából nem üti meg az akadémiai plágium szintjét, és nem kéne ezt ennyire komolyan venni. Nyilván most ebben az esetben, Claudine Gray esetében arról is van szó, hogy mindenáron akarták őt távolítani a Harvard éléről, mert a Harvardnak kárt okoz. Mert rengeteg olyan embernek lépett a tyúk szemére, és rengeteg olyan embernek nem tetszik, amit ő mondott, akinek valamilyen okból fontos a Harvard, és így szerettek volna tőle megválni. Ez most ezzel az eszközzel sikerült, mert úgy tűnik, hogy a pénz elvétel az nem volt kellő eszköz. Mindenesetre nem feltétlen okoz, vagy indít egy jó irányt, hogyha azt látjuk folyamatosan, hogy az lesz ennek a vége, hogy mostantól így mindenkinek neki lehet majd ugrani mindenféle plágium vádakkal, és eltüntetni őket különböző pozíciókból. Mert mondom, tehát a plágium kérdése az egy nagyon-nagyon necces dolog, és nagyon-nagyon kényes téma az akadémiai szférában ma, főleg most, hogy most ne tulajdonképpen majd a ChatGPT-vel és minden egyébben is belekeveredünk ezekbe a dolgokba, és harcolni kell itt mindennel, és hiszen mennyiségű adat áll ugye rendelkezésünkre, amiről sokszor akár nem is tudhatunk, mert rengeteg mennyiségű tanulmány és könyv és egyéb jelenik meg minden témában nap mint nap, percről percre. Tudományos 5 percünket hallották. Lépjünk tovább. Részben még az Egyesült Államoknál maradva. A Vörös-tengeren 21 a lázadók által kilőtt drónt lőttek le amerikai és brit hadihajók, ugyanis a britek végre beszálltak a Vörös-tengeri kísérőőrjáratba, de ennek ellenére Merck továbbra is bejelentett, hogy nem fog hajózni a Suezi csatornán keresztül, hogy a többi nagy hajótársaság sem. Igazából szimplán ez most egy védelmi jellegű dolog, hogy azt a kevés hajót, ami még ott hajózik, ami esetleg nem tud más irányba hajózni, mert olyan kikötőből indul, azokat megpróbálják jelenleg megvédeni az amerikaiak és a britek. Az EU nem jelezte, hogy beszállna ebbe a küldetésbe, viszont ez jelenleg a globális kereskedelemre egy óriási csapás. Ráadásul a jemeni lázadókkal egyelőre nem nagyon tudnak mit kezdeni, mert Irán ellátja őket fegyverrel, vagy barkácsolnak maguknak fegyvert, mert annyira azért ez már nem egy atomtudomány. És így ez egy nagyon komoly csapás arra, hogy hajózhatunk és hogy tudunk egyáltalán szabadon kereskedni és közlekedni. És ezzel muszáj volna valamit kezdeni, viszont nem nagyon lehet, mert egyszerűen senkinek sincs kedve és energiája Jemenbe berontani és belekeveredni egy újabb Afganisztánba. Nem még szintén a témánál maradva, Irak azon gondolkodik, vagy hát a térségnél maradva, Irak azon gondolkodik, hogy kirakja a nemzetközi támogató erőket, amit nagy rész Egyesült Államok ad, és azért vannak ugye itt az országban, hogy támogassák Irakot az iszlám állam és más szélsőséges szervezetekkel szembeni harcban. Igen, iszlám állam még létezik, még nem tűnt el teljesen. A probléma az, hogy a dróntámadásban egy síta milícia vezért kinyírtak az amerikaiak Bagdadban, amire a síták tiltakozni kezdtek. Ugye Irak problémája, hogy az egyetlen olyan arab állam, ahol a síta iszlám vonalat követők vannak többségben a szunnitákkal szemben, emiatt viszont Irán komoly befolyást tud gyakorolni az országra, amit tesz is elég rendesen. És hát az iraki kormány szeretne megszabadulni ezektől a külföldi erőktől. A kérdés az viszont, hogy akkor ebben a hát egyenlőre kontrollált káoszban mégis ki a franc fog rendet tartani, és ki a franc fogja megakadályozni, hogy ne történjen meg az, megtörtént az iszlám állam hatalmának csúcsán, amikor tulajdonképpen Irak félig meddig összeomlott. Mert hogy azt a nemzetközi erők tudják megakadályozni jelenleg, ők tudnak valamennyire féket tenni ezekre az erőszakos cselekményekre, és ezekre a terrorista szervezetekre, vagy hát milíciacsoportokra, vagy lázadó csoportokra. Az iraki hadsereg viszont arra valószínűleg nem áll készen, hogy ezt átvegye, már csak azért, mert a vallási rendjétek valószínűleg ott is megjelennek elég erősen. Viszont Irán sem maradt ki jóból. Qasem Soleimani sírja ellen, akit ugye Izrael likvidált egy pár éve, és most az ő sírjánál összegyűlt tömeg, akik megemlékeztek, gyászoltak rá, valami ilyesmi, között történt egy robbantásos merénylet, amiben 400-an megsérültek, ebből 100-an életüket vesztették. Az iszlám állam magára vállalta a tettet, Irán pedig megtorlást ígért az iszlám állammal szembe, és a Hezbollah is, ami ugye Irán egy kis proxy szerve Libanonban, Izrael ellen, szintén megtorlást ígért az iszlám állammal szembe. Cserébe a Hezbollah Izraellel szemben is megtorlást ígért. Izrael likvidálta a Hezbollah egyik vezetőjét Libanonban, és átagyúzott Libanonba, majd átbombázott Libanonba. Mire a Hezbollah visszaválaszolt körülbelül 40 rakétával, amit kilőttek Izraelre január 6-án, amire az izraeliek visszabombáztak, amire a Hezbollah megint visszalövöldözött. Tehát ez tulajdonképpen egy remek kis eszkaláció az Izrael-Hamasz konfliktusnak, már csak azért is, mert a gázévezetben nem csillapodnak a harcok, viszont átalakultak egy új fázisba, ahonnan viszont, ugye, ahogy említettem a legutóbbi adásban, a páncélzott járműveket Izrael kivonta, vagy hát a gázévezet határterületre vonta, és egy részüket pedig át is csoportosította, így akár képes lehet arra, hogy most már Libanon ellen is támadó műveleteket hajtson végre páncélosokkal és gépesített gyalogsággal. Hogy a Hezbollahnak mi lehet a célja, nem kizárt az, hogy ki szélesítse ezt a háborút, és még nagyobb mértékben belevonja Izraelt egy sokkal komolyabb konfliktusba annál, mint amiben már így is benne van nyakig. De ha már Izraelről beszélünk, a dél-afrikai kormány a Nemzetközi Bírósághoz fordult, hogy ítélje el Izraelt azonnali hatállyal népirtás vádjával. Ez ugye azért érdekes, mert azért vitatható, de nem teljesen hülyeség, hogy megállja ez a vád a helyét, ugyanis a népirtás fogalma az nem olyan egyszerű, mint amennyire elképzelhető. Népirtás nem csak az, amit a nácik csináltak, hanem többféle népirtást megkülönböztetünk. Többek között népirtásnak számít az is, hogyha egy ország vagy csoport fegyveres erővel tulajdonképpen elűzi otthonából egy népcsoportot, ezzel tulajdonképpen etnikailag megtisztítva azt a területet, azt etnikai tisztogatásnak is szoktuk nevezni, de ezt az a népirtás egy kategóriája. És tulajdonképpen azzal, hogy a gázévezetbe Izrael benyomult, és a palesztinok exodusszerű menekülést folytatva próbálnak elmenekülni a gázévezetből, ez akár bele is eshet ebbe a kategóriába. Itt ugye a kérdés az, hogy szándékolt vagy célzottan ez-e az izraeli kormány célja, ami viszont nem egyértelmű, hogy az izraeli kormány azt mondta, hogy ők nem akarnak itt zsidó telepeket létrehozni, nem akarják, hogy zsidók költözzenek ide, ők csak azt szeretnék, hogy béke legyen, és a palesztinok, főleg a Hamas hagyják abba Izrael megzálását. Tehát ha innen nézzük, akkor a kormányhivatalos álláspontja szerint ez nem számít népirtásnak, ettől függetlenül a Nemzetközi Bíróság ítélhet ebbe az irányba, és ugye, ahogy említettem, az amerikai oktatásügyi minisztérium egyik államtitkára is, mert tulajdonképpen beszélt arról, hogy ez népirtásnak is tekinthető. Tehát ez egy nagyon képlékeny szituáció most. Persze az is kérdés, hogy mennyit számít, ha elítélik Izraelt ebbe a kérdésbe. Közben menjünk kicsit a távol-keletre. Tájvanon a hétvégén választások lesznek, ahogy a Kína egyre inkább igyekszik befolyásolni ezt a dolgot, bár ő tagadja. Az Egyesült Államok kormánya pedig felszólította Kínát, hogy tartózkodjon a tájvani választásokba, mélyebben belenyúljon. A probléma ugye az Kína szempontjából, vagy hát a világ szempontjából, hogy Tájvanon az egyik csoport, a választáson résztvevők egyik csoportja inkább egy megbékélés, a másik inkább egy konfrontációpárti állásponton van. Az aktuális elnököt egyébként érdekes mód támadják minden irányból, ugyanis az egyik félnek túl békés Kínának viszont túl agresszív, és Tájván függetlenségét hirdeti, és Kína többször jelezte, hogy hát ez nem lesz jó, ha a Tájván függetlenségi mozgalom ilyen erős lesz, és Tájván függetlenségre törekszik, mert ez nem szolgálja a két nép közös fejlődésének érdekeit, és azt, hogy Kína egy is nagy állam legyen. Közben azért Kína déli részén sem múltak el teljesen izgalommentesen az elmúlt napok. A mianmari tüzérség több lövedéke csapódott kínai területen be január 4-én. Több ember megsérült, a kínai kormányzat pedig jelezte, hogy hát ez fenntarthatatlan, és ilyet nem szabadna csinálni. A mianmari kormányzat pedig sűrű bocsánatkéréssel hajvókolt, hogy ők nem Kínát akarták ugye célozni, hanem a gerilla szervezetekkel hadakoznak, csak hát nem sikerült pontosan célozni a tüzérségnek. Mianmar ugye mindenféle gerilla szervezettel harcol, és egyébként a kínai kormány közeli barátja és egyik szövetséges a térségbe. Ennek ellenére azért a kínaiak megerősítették a határőrizetét, hogy esetleg lázadók nem tudjanak átszökni és átcsapni, vagy a jövőben nagyon történesen ilyen, hogy a mianmari tüzérség egy picit túllő a célon, és Kínát találja el. És ha már Mianmar és gerillák, akkor ugorjunk egy vissza kis az amerikai kontinensre, és nézzük meg, mi történt Dél-Amerikába, Ecuadorban egész pontosan, ahol tulajdonképpen elszabadult a pokol. Az ország új elnöke, Noboa elnök november óta azt hirdeti, hogy a különböző drogkartellekkel és bűnszervezetekkel le kell számolni. Új börtönépítését helyezte kilátásba az elfogott drogbároknak, drogcsempészeknek, egyebeknek, hogy őket egy speciálisan véret elzárt börtönbe tudják helyezni. Ez pedig a drogbároknak annyira nem tetszett, és hát az egész dolgot az indította el, hogy 2010-én José Adolfo Macías Villamar, a Los Coñeros, spanyol borzalom, bandának a feje meglépett cellájából, és a bandája elfoglalt több börtönt, több mint 100 rendőrt és börtön alkalmazottat elfogtak, és hovatartóikat tulajdonképpen bántalmaztak és megkínoztak. Ráadásul egy tévébe is betörtek, és élőadásba foglalták el gyakorlatilag a tévét. A rendőrség kiment az utcákra, 60 napos szükségállapotot hirdettek, és megindult a hajtóvadászat. Noboelnek egyébként a kartelleket és létesítményeket katonai célpontnak nevezte, és tulajdonképpen katonai erővel próbál fellépni ellenük. Ez viszont nem feltétlenül okoz gyors és hatékony eredményt, és gondoljunk abba, hogy Kolumbiában is mi volt. Ezek rendszerint akkor véres harcokba torkolnak először, mielőtt meg tudnák oldani a helyzetet. És végül nézzük az európai kontinenst is. Ukrajnában módosítják a sorozási törvényt, és nagyon komoly sorozási szigort ígérnek. Ugyanis az, akit behívnak és nem jelentkezik katonai szolgálatra, annak az nem utazhat, bevonják az útlevelét, nem vett fel hitelt, bevonják a jogosítványát, és korlátozni fogják az állami ellátáshoz való hozzáférését, és itt most gondoljunk arra, hogy ez ugye jelenti a nyugdíjat, a TB-t, az oktatást és minden egyéb a munkanélküli segélyt, és minden egyéb állami finanszírozási dolgot. Emellett egy másik törvényt is életbe akarnak léptetni, ami 5 évig terjedő börtönnel bünteti azt, aki nem jelentkezik a behívóra és nem vállalja a katonai szolgálatot. Ez is valahol azt jelzi, hogy Ukrajna egyre nagyobb bajban van, és egyre inkább problémát okoz az ország számára, hogy föltöltse az állományt, hogy Zelenszkij 450-500 000 új katonát ígért, hogy föl tudják venni a harcot az oroszokkal, és visszafoglalják az egész régiót. Egyébként nagyjából kijöttek a számok, a tavalyi évben Oroszország körülbelül 500 négyzetkilométer területet foglalt el, még Ukrajna 270 négyzetkilométer területet foglalt vissza. Iszonyat pici haladásokról beszélünk, ez ugye nettó 230 négyzetkilométer az oroszok javára, ha jól számolok. Háborút nézzük, és az, hogy Ukrajna mekkora, ez nagyon kevés. Nem halad igazából egyik fél se előre, hanem egy állásháború kezd kialakulni, ami nem kedvez. Igazából egyik félnek se, az ukránoknak talán kicsit kevésbé. Ráadásul azt is bejelentette Ukrajna külügyminisztere, Dmytro Kuleba, hogy az országnak nincsen B-terve arra, hogyha nem kapja meg az amerikai segélyeket, akkor mi lesz, úgyhogy könyörögve kéri a republikánusokat, hogy ne blokkolják tovább ezt a segélycsomagot, és meg tudják kapni végre ezt a pénzt, hogy hadat tudjanak viselni és háborúzni tudjanak. Ugye Németország nemrég adott Ukrajnának minimális, de tényleg pár járműről és kiegészítő felszerelésről és rakétákról van szó, ami nagyon kevés ahhoz, hogy valódi nagymértékű háborút tudjanak vívni, és közben Németország is arról beszélt, hogy még mindig ők adják a legtöbbet az EU-s országok közül Ukrajnának, és a többiek is kicsit pörögjenek rá és pörögjenek bele, mert ennek így nem lesz jó vége. De azért az oroszokat csak kell félteni, ugyanis elismerték, hogy tulajdonképpen a saját városokat bombázták. Voronyás kormányzója elrendelte 9 lakóházat, 9 épület újjáépítését, miután az orosz légierő véletlen bombatámadást mért rájuk, ahelyett, hogy ukrán célpontokat bombázott volna. És ha már emlegettem Olaf Scholzot, a németeknél is azért vannak bajok, ugyanis traktoros tüntetések kezdődtek szerte Németországban, és blokkolják az ország közlekedésének jó részét, ugyanis Németország kormánya kitalálta, hogy megszünteti a gázolaj támogatást a mezőgazdasági dolgozóknak, cégeknek és egyebeknek a mezőgazdasági járműveikbe, ami viszont egy hatalmas költségnövekedést fog eredményezni a mezőgazdasági területen, amit viszont a felvásárlási árak nem fognak tudni kompenzálni, és így veszteséges lesz a mezőgazdaság Németországban. Egyébként Németországban ezek legolcsóbbak az élelmiszerárak az EU-ban, ami egy nagyon érdekes dolog, és nagyon furcsa belegondolni. Viszont a mezőgazdaság és a mezőgazdaságban dolgozók így se keresik azért halálra magukat. Most nyilván tekintsünk azoktól a nagy vállalkozóktól, akik hatalmas pénzeket tesznek zsebre, hatalmas gazdaságok fenntartásával. Viszont az átlagember, az átlag mezőgazdasági vállalkozó, az átlag farmer bére az sokkal kisebb, mint amennyit ők ugye zsebre tesznek. És őket fogja ez inkább érinteni, nem pedig a nagyvállalatokat, mert a nagyvállalatok rendszerint ugye dolgozón fognak húzni, az a szerencsétlen farmer, aki pedig maga gazdálkodik, az ugye a saját bevételét fogja ezzel gyakorlatilag fölégetni. Ezért kezdtek tüntetésbe. Több helyen szimpatizálnak velük, több helyen nem szimpatizálnak velük. Fölmerült az a kérdés az élelmiszerek emelkedésével, vagy az élelmiszerek emelésével, hogy lehetne ezt kompenzálni. Ez nyilván viszont egy másik gazdasági hatás az üzleteknek, ez hogy éri meg, mennyire tudják felvásárolni, hol német gazda drágában adja a termét, akkor ugye majd megveszik máson, ugye ez Magyarországon is ismert dolog nekünk, amikor a például a dinnyetermesztők még tizen pár éve az Ocean parkolóba dobálták el és törték össze ugye a dinnyét, amit nem tudtak eladni az Ocean-nak, mert sokkal olcsóbban beszerezték külföldről. Tehát ezt a folyamatot ismerjük mi is, ez a világgazdaságnak egy nagyon furcsa jelensége, hogy sokkal jobban megéri távol idehozni valamilyen terményt, mint esetleg az itt megtermeltet megvásárolni és eladni. Legalábbis a vállalkozónak, aki eladja majd ezt a végterméket azoknak az üzleteknek. Megint egy érdekes kérdése világít rá, hogy mennyire lenne fontos megvédeni a saját kvázi mezőgazdasági vállalkozásainkat és saját mezőgazdasági terményeinket a mindenféle globális hatásokkal szemben, már csak azért is, mert amikor arról beszélünk, hogy klímakatasztrófa felé tartunk, annak egy nagyon fontos és nagyon komoly eleme az, hogy brutális távolságból utaztatunk élelmiszereket azért, hogy máshol fogyasszuk el őket, miközben az élelmiszerek egy jelentős részét meg tudjuk termelni ott is, mert nem csak a narancsot utaztatjuk el Ecuadorból, Kolumbiából és a halál faszáról Magyarországra és Németországba, de tulajdonképpen a káposztát is képesek vagyunk több száz, akár több ezer kilométert utaztatni azért, hogy olcsóbb legyen így is, mint hogy helyben megtermeljük. Szintén gazdasági hír! A Carrefour megszünteti üzleteiben a PepsiCo termékeinek forgalmazását, ez ugye a Pepsi üdítőital és hozzá kapcsolódó termékek, illetve a Lay's chips is ebbe a csoportba tartozik, ugyanis a cég drasztikusan emelni akarta a termékei árait, ami a Carrefour szerint már ha károsan hatna az üzletre és nem érné meg a vásárlók számára, úgyhogy inkább megszüntette ezeknek a termékeknek a forgalmazását. Egyébként a Carrefour, hogy jól emlékszem, akkor Franciaországban, Olaszországban, Írországban és Belgiumban rendelkezik üzletekkel, az utóbbiban nem vagyok biztos, de talán ott is. És nem feltétlenül jelent ez a Pepsinek akkora csapás, ez mégiscsak jelzésértékű, hogy nem minden áron fogják az ő termékeket forgalmazni minden üzletben. Végül egyébként egy Magyarország számára érdekes és pozitív hír. Stitz László vezérőrnagy veszi át az Európai Unió közös boszniai békefenntartó misszióját. Ez körülbelül egy 1100 fős békefenntartó misszió, aminek ugye a feladata Bosznia stabilitásának biztosítása. 1100 fővel ez nagyon vicces, de ennyi van. Az EU-s országok vesznek benne részt, az elmúlt hát több mint 10 évben osztrák parancsnokok vezették ezt a missziót, úgyhogy neki sok sikert kívánunk, mert ez egy nagy eredmény, hogy egy magyar parancsnok ilyen pozícióba jut, és egy ilyen komoly feladatot bíznak rá közösen a tagállamok. És akkor a végére egy kis kulturális hír, bejelentettek 3 Star Wars filmet. Édes Istenem, én nem biztos, hogy ennek örülök, ugyanis a 3 Star Wars film egyike James Mangold rendezésében kész a Logan, az Aszfalt királyt rendezte, elméletileg ez a régi köztársaság idejében fog játszódni. Kicsit talán remélhetőleg sötétebb vonalat hoz, aminek én nagyon örülnék. Ott van a Dave Filoni Mandalorian, barátoknak Mandalori filmje, az Mandalorian univerzumnak a filmes verziója, ahol hát ugye a Mandalorant és Grogu, aki zöld izé, együtt fognak kalandozni, és valamit csinálni. Nem vagyok meggyőző Filoni Star Wars víziójával, mert szerintem hiába vannak benne néha a dárkos és jó gondolatok. Maga a megvalósítás sokszor atomgyerekes, és borzasztóan leegyszerűsített és fekete-fehér, és én ezt nem szeretem. A harmadikat pedig Charmin Obaid Chinoy vezetésével készülő Rey újjaépíti a Jedi rendet. Sztori, amit tulajdonképpen Luke-kal kellett volna megcsinálni 3 filmmel ezelőtt. Ebben sem biztos, hogy mennyire lesz jó. Ugye itt ráadásul az ő személyent rendezőszemélyen nagyon szélséges érzelmeket vált ki, mert ő mondta egy interjúban még 2010-valahányban, hogy szereti a filmjeivel a férfi nézőket zavarba hozni, és hogy neki kvázi ez célja. Azóta nem tudom, hogy ezzel hogy van, én mondjuk erre azt mondom, hogy bár férfi vagy nő vagy, tök mindegy, hogy mi vagy, ha a nézőközönséged egy megadott százalékát, mondjuk körülbelül a felét, te zavarba akarod hozni és kényelmetlen akarod, hogy érezze magát, akkor tulajdonképpen valamit szarul csinálsz, mert akkor nem fogják nézni azt, amit csinálsz. Aztán meglepődsz, hogy nem jön a bevétel, de mindegy, ez már nem az én probléma, hanem legyen a Disney-é, úgyhogy... Hurrá! Viszont Henry Cavill Warhammer 40K univerzum, azonnal úgy tűnik, hogy egész jó úton van, és Henry Cavill lesz a producer, és a mindenbe beleszóló emberke, úgyhogy reméljük. Ennyi ez volna a híradó, írjátok, ti mit gondoltok a hírekről, hogy nektek hogy tetszik, hogy a Carrefour kivonja a Pepsi termékeket, merre tart a Star Wars univerzum, és merre tart világunk, ugyanis hát mindenhol csak jönnek a problémák. Hurrá! Ha pedig tetszett, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, hogy hasonló tartalmakkal találkozz, nézz szét többi tartalmunk között és többi platformunkon. Az adás meg hallgatható ugye hanganyagként, vagy aki hanganyagként hallgatta, az nézze meg videóként, vagy meg tudja nézni videóként a YouTube-on. Nézzék meg az újkor.hu-t érdekes történelmi cikkek iránt, és találkozunk egy következő adásban. Sziasztok!